Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője, a legutóbbi tisztújítás után az elnökségi titkár is, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok, miért kellett új vezetést választani?
Jó estét kívánok! Általában ez egy demokratikus párt, ezért rendszerszerűen vannak tisztújítások. Ez viszont az a vezetése lesz az LMP-nek, ami a 2022-es országgyűlési választásokig fogja vezetni a pártot.
Tervezett változtatást, tehát ütemesen választottak új vezetést?
Így van, ez nem egy rendkívüli tisztújítás volt, ez a párttörvény által meghatározott módon kellett új vezetőket választanunk.
Az irányon változtat-e az új vezetés a régihez képest?
Én azt gondolom, és innen is szeretném megköszönni Kender Nagy János munkáját eddig, hogy volt az előző vezetésnek sok pozitívuma, például összességében a legnagyobb pozitívuma az volt, hogy egy olyan pártot, ami a 2018-as országgyűlési választások után belső konfliktusokkal traktálta a választópolgárokat, ezt abba hagyta, és a konszolidáció időszaka volt. Ugyanakkor ez az új vezetés, ami most jött Karász Nagy Máté és Smucker Zsébet társelnökök és elnökségi tagtársaim vezetésével, ők egy fegyelmezettebb, jobb módon kommunikáló és alapvetően a választópolgárok valódi problémájával foglalkozó és az ökopolitika Dárdahegyének tekinthető pártot fog létrehozni.
Megoldották a belső konfliktusokat, vagy jegelték csupán azokat?
Egy párt, ami demokratikusan működik, és itt szeretném elmondani, hogy az LMP-nek az egyik pozitívuma, a sok negatívum mellett értelemszerűen, a pozitívum, hogy az LMP egy párt, nem egy szekta, nem egy cég, mint más ellenzéki pártok. Mindig lesznek belső konfliktusaink, de azért, mert nálunk nem úgy működik, hogy valaki mond valamit, és az úgy van.
Milyen irányúak? Miről szólnak ezek a belső konfliktusok? Politikai irány vita alatt van még?
Nagyon-nagyon sok mindenben van most egység. Értelemszerűen vannak politikai, szakpolitikai, világnézeti viták, nem nagyon drasztikusak, de vannak, az lenne az abnormális, ha nem lennének. Alapvetően abban mindannyian egyetértünk az LMP-ben szerintem most, hogy 2022-ben a választásban lesz szerepe annak a pártnak, ami az LMP, ami azt tudja mondani, hogy igenis kell azon kívül valamit mondani, mint hogy Orbán Viktor a válogatott jelzőket mondunk. Hogy az önmagában nem egy ellenzéki politika, hogy ki tudja melyik saját Facebook posztjába a legrosszabbat mondani a jelenlegi miniszterelnökről. Ameddig nem elégítjük ki a választópolgárok azon legitim elvárását, hogy a magyar politikai vita elérje azt a szintet, amit szeretnénk, és hogy a jelenlegi színvonala az rossz, addig nem lesz Magyarországon kormányváltás, és ez nem csak egy értelmiségi nyűnyögés.
Érdekli a választókat a politikai vita?
Igen.
Miből szűrték le ezt a következtetést? A közvéleménykutatásból, meg a választási eredményekből nem látszik, hogy az LMP erősödött.
De a választási eredményekből, amit az LMP erősödött, ez sem teljesen igaz. A mélyponton véleményem szerint túl vagyunk. Az a helyzet, hogy a 2019-es önkormányzati választásokon legtöbb esetben, nem minden esetben, de a legtöbb esetben ez igaz, hogy azok az ellenzéki szereplők tudtak sikeresen lenni, akiknek volt állításuk azon túlmenően, hogy ők nem fideszesek. Karácsony Gergely főpolgármester úr ennek egy példája, példája ennek Nemény András Szombathelyen, de úgyis olyan embereket is tudok mondani, akik mondjuk világnézetileg vannak köztem meg köztük különbség, például Pikó András meg az én világnézetem között van valamennyi különbség, de hát ő is azért egy erős ideológiai állítással és programmal nyert egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben.
Az összefogást alkotó pártokat hogy lehet egy összefogásos választásban külön-külön mérni, hogy melyik erősödött, melyik nem? Hiszen ott közös jelöltek voltak a legutóbbi önkormányzati választáson.
Igen. Én szerintem az nagyon fontos az együttműködés szempontjából, hogy vannak ezek a pártok. És ezeknek a pártoknak vannak különbözőségek abban, amit mond. Szerintem sok szempontból az LMP lóg ki a legjobban az ellenzéki pártok közül. Tehát a tartalmilag a legnagyobb különbség az összes pártot, ha egybe tekintjük, az LMP meg a többi párt között van. De én szerintem ez egy érték, amit az ellenzék sikere érdekében meg kell őrizni. Az LMP az egyetlen párt, ami nem úgy viszonyul az Európai Uniós és külpolitikai dolgokhoz, hogyha valami történik Brüsszelbe, akkor elkezdi mondani, hogy Európa, Európa éljen, és hogy ez milyen jó, és az Európai Unió milyen csodás. Van kritikánk az Európai Unióval szemben. Mi vagyunk az a párt, szerintem szinte egyedül, akik azt mondják, hogy igenis az egyik legfontosabb kérdés jelenleg ma Magyarországon az, hogy milyen az állami szektorban a bérhelyzet, hogy a jóléti államnak a szolgáltatásai, vagyis a jóléti állam által finanszírozott gondoskodó munka mennyire alul van fizetve. De az is az LMP-nek egy egyedülálló állítása, hogy a gazdasági rendszert alapjaiban kell megváltoztatni, ökológiai alapokra állítani, és összességében a 2010 előtti neoliberális kurzushoz való visszatérés az nem megoldás.
A lehet más a politika meghatározásból. Mi maradt mostanra?
Egy nagyon érdekes, lehet, hogy amúgy csak számomra érdekes, de majd ez elválik, vita volt mindig az LMP-n belül az, hogy a lehet más a párt formájára, tehát a döntéshozás formájára, vagy a tartalmára vonatkozik, a politikai tartalomra. Én mindig abban hittem, hogy ez a politikai tartalomra vonatkozik, és szerintem most ez már egyértelműen kiderült, nekünk tartalmilag kell mást mondani, mint a többi ellenzéki párt, mert vannak ellenzéki szavazók, akik tartalmilag mást kérnek, mint a jelenlegi balliberális ellenzék.
A döntéshozatali technika az marad, ugye ez az a párt, ahol minden fontos döntést társelnökségi szinten meg kongresszusnak kell meghozni. Az utóbbi időben ez megmutatkozott, hogy ez néha kicsit lassú, meg kaotikus is.
Néha lassú, néha kaotikus, néha rosszul működik, alapvetően marad, hiszen ennek vannak pozitívumai is szerintem. Én ebbe bizonyos szempontból láttam jó dolgokat is, de ez nem mehet, tehát ez ebből nem lehet a választópolgárok számára egy ilyen teljesen értelmezhetetlen, kaotikus, egymással ellentmondó katyvasz. Tehát kifelé ez nem látszódhat, és én nagyon remélem, hogy ebben ez az elnökség határozott lesz.
Hogyan lehet határozott az elnökség? Megváltoztatták a szervezeti és működési szabályzatok, a stratégiai kérdésekben?
Ha én egy valamiről
operatív?
Most nem fogok elkezdeni publikusan beszélni azért, hogy az embereknek az idejét kiméljem, az az LMP-nek az alapszabálymódosításával kapcsolatos elmúlt 10 éves történet, ez lehet a politika történeti intézetben valakit majd érdekel, de alapvetően ennek nagy relevanciáját nem látom, mi ezzel sokat foglalkozunk.
Sok borzasztó következménye volt annak, hogy ahogyan ez működött.
Szerintem nem. Szerintem a 2018-as kampány utáni dolog, az nem csak a szabályoknak a következménye volt, hanem emberi döntéseknek a következménye volt. Következménye volt részben annak, hogy például az akkori vezetése, a 18-as vezetése a pártnak, például én ebbe beletartoztam, nagyon sok döntést rosszul hozott meg, nagyon kevéssé egyeztette ezeket a döntéseket, tehát volt ennek is következménye, meg volt annak következménye, hogy voltak emberek akkor a pártban, akik szét akarták verni ezt a pártot, és nekem a személyes misszióm, hogy, hogy nekik 10-15 év múlva el tudja mondani, hogy nem sikerült.
Ők már nincsenek az LMP-ben?
Nincsenek.
És erre nincs már továbbiakban lehetőségük.
Nincs.
A párt rugalmasabb lesz, amikor egy döntést meg kell hoznia? Egy új politikai helyzetben másnapra tud döntést hozni, vagy kongresszus?
Remélem, rugalmasabb lesz.
Reméli, vagy rugalmasabb lesz?
Én azért fogok tenni, hogy rugalmasabb legyen.
De kell valamit még tennie azért, hogy rugalmasabb legyen, vagy ez egy megbeszélés kérdése az elnökségben, meg a tagságban?
Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak a közös akarata, hogy rugalmasan és határozottan tudjunk dönteni.
Vannak az LMP-nek olyan régi értékei, nem tegnapi a párt, amelyet át kell hozni ebbe az új időszakba?
Rengeteg ilyen van. Az LMP alapításában arról van szó, hogy értékszintézis kell a liberális, a konzervatív, a szociáldemokrata, illetve a zöld értékek között. És ez akkor is, mert nagyon sokan a politikai újságírók közül, főleg a liberális politikai újságírók közül nevetség tárgya volt, de a jobb oldalon is nevettek ezen, hogy ez egy ilyen ördögbotos hippi, megfogjuk egymás kezünket, hogy jaj, mindenki szeresse a másikat. Ez nem erről szól. Az ökológiai sokféleség politikára fordításának az az alapja, hogy senkinek sincs teljesen igaza. Sosincs senkinek teljesen igaza. Igenis, maga a demokratikus eljárásrend, az, hogy kompromisszumot kötünk, az, hogy a másik álláspontját beépítünk, ez önmagában egy érték, hiszen ez bizonyos szempontból alázatos, és elismeri azt, hogy az ember tökéletlen. Azért a közösségnek van igaza, és nem az egyénnek, mert az egyén csak a saját igazságát látja, és senkinek sosincs egyedül teljesen igaza. És erre épül ez a párt, hogy igenis mindig meg kell hallgatni a másik oldalt, mindig meg kell próbálni megérteni, mert nem, nincs nálunk a bölcsek köve.
De hogy tudja gyakorolni a meghallgatás és a tolerancia erényét egy olyan párt, amely kicsi? Ez inkább egy nagy pártnak kellene, hogy az erénye legyen, amikor valamilyen ügyben meghallgat másokat is. Az izgalmas dolog, hogy az LMP mással is hajlandó beszélni?
Szerintem jelenleg Magyarországon ennél izgalmasabb nincs. Magyarországon, ahol a kezdünk az ilyen parodisztikus végére és parodisztikus csúcsára élni a rendszerváltoztatás generációjának a törzsi háborújába. Ez a rettentően szétszakított, egymásnak ellentmondó, egymásnak mindenben ellentmondó politikai közbeszédnek, ennél radikálisabb és érdekesebb dolog, mint hogy valaki azt mondja, hogy igenis, egy országban élünk és beszéljünk egymással, szerintem ma nincs.
Hogy lesznek akkor nagy táborok, amik kellenek ahhoz, hogy legyen egy erős politikai akaratképző erő, egy párt? Hogyha mindenki mindenkit meghallgat és elismeri, neked is van igazad, neked is van, csináljunk valamit együtt, akkor nem lesznek táborok.
De ez nem azt jelenti, hogy a konfliktusoknak nincs lezárása. Én bizony a szempontból a miniszterelnöknek azon gondolatával, hogy Magyarországot el kell egy kétpólusú politikai rendszerbe nyomni, ahogy ő ezt megtette a választó jogi törvény módosításával, én nekem ez személyesen szimpatikus, ez az angol száz hagyományra épül részben, részben meg a magyar parlamentáris hagyomány a dualizmusban is egy nagyon hasonló dolog volt. Tehát ennek van szerintem értelme. És ebben nagyon kemény politikai viták vannak, amikor sokszor az egyik A-t mond, a másik B-t mond, és a többség eldönti, hogy A vagy B lesz. Ez helyes. Én nem erről beszélek. Én arról beszélek, hogy miután a többség eldöntötte, hogy most az A álláspont került többségbe, nem mondjuk azt, hogy mindenki, aki a B álláspontot képviselte, az egy hazáruló, fasiszta, kommunista, mit tudom én, micsoda, hanem azt mondjuk, hogy ez volt a demokratikus folyamatnak a vége, itt vagyunk, köszönöm, jöjjön a következő kérdés.
Milyen technikával óhatják ezt megoldani, hogy a politikai kultúra erre a szintre kerüljön? Ez nem kultúra kérdése?
Ez nem csak kultúra kérdése, ez egy ideológiai kérdés. Szerintem az egy, és most kritizálni fogom ebben a kérdésben a volt miniszterelnököt, az egy ideológiai kérdés, hogy valaki azt mondja, hogy nincs szükség az árkok betemetésére. De van szükség az árkok betemetésére, és ez nem azt jelenti, hogy hirtelen mindenki, ha az LMP-nek közeles a kormányzáshoz, akkor meg fogja szeretni egymást. De ha például én valahol olyan pozícióba kerülök, hogy közel lesz mondjuk a kormányzás, remélhetőleg a szociálpolitikai kormányzáshoz, akkor igenis annak ellenére, hogy nekem ez világnézetileg nem a legközelebbi, meg lesznek hallgatva az egyházi fenntartók, meg lesz hallgatva a korábbi Fideszes szociálpolitikai vezetés, ahol nagyon sok olyan ember van, aki amúgy nagyon ért hozzá, és nagyon is jót akart ebben a kérdésben, és bizonyos szempontból lennének igenis vélemények integrálva. És ez nem gyengeség, ez egyszerűen annak a tudása, hogy nem mindenben mindenki egyszerűen tudja a jót. Tehát szükség van az árkok betemetésére, és itt még valamit mondanék, ami szerintem ennél sokkal fontosabb, hogy ennek milyen konkrét politikai folyamata van. Ezek a viták, amik kibontakoznak, hát ne vessük már ki egymást, ezek nem az történik itt, hogy valódi társadalmi kérdéseket érintő vitákról vannak nagy, kétosztatú dolgok, hanem az történik itt, hogy a 90-es rendszerváltó generációnak egy része, nem is a lakitelki része, hanem a demokratikus ellenzék részének a két különböző, csoportja olyan dolgokon öli egymást, ami amúgy a magyar társadalom életének nincs befolyással. Nem arról beszélünk, hogy mennyit kell fordítani az idősgondozásra, vagy hány kulcsos adó legyen, vagy mi a viszonyunk az Európai Unióhoz, hanem arról beszélünk, hogy a népi urbánus vitára rátett fogalmainkkal igazából 93-ba kikit árult el. Tehát erről beszélünk. Ez egy olyan. És ezért van ennyi ember kiábrándulva a politikai folyamatokról, mert ezek a viták nem érdekesek, ezeknek a vitáknak nincs társadalmi jelentőség.
De hogyan akarják ráirányítani a figyelmet a társadalmilag jelentős vitapontokra? Például, amiket megemlített. Ha szemmel láthatólag az embereket, ma nem ez foglalkoztatja.
Ez nem igaz.
Mert ha ez foglalkoztatnak, akkor ementén alakulnának ki nagy ellentétek.
Én nem értek ezzel egyet. Az LMP, ha van az LMP-nek feladata, az, hogy az agyon hallgatott problémákról beszéljen. Én az elmúlt időszakban, szinte amióta országgyűlési képviselő vagyok, semmi más nem csináltam, mint a szerintem egyik legelhallgatottabb témával, a gondoskodási válságról beszéltem az országgyűlésre, beszéltem az Inforádióba, és mindenhol. És igenis, nagyon sok embert ez érint, és attól még, mert ez nincs, majdnem mondtam egy nagy belpolitikai újságnak a címlapját, mint példa, de nem fogom mondani, tehát azért, mert ez nincs címlapon, az nem azt jelenti, hogy ez nem érdekel sok embert. Úgy működik sajnos, vagy nem sajnos, vagy mindegy, csak egy leíró mondatot akartam mondani. Úgy működik a médiastruktúra, hogy de amúgy ebben szerintem van pozitív változás, hogy a legtöbb ilyen fontos kérdés, mint az idősgondozás válsága, a szociális dolgozóknak a bére, vagy például az, hogyha valakinek fogyatékossággal élő gyermeke van, akkor tulajdonképpen a 17 megyében nem tudja hova speciális iskolába elhelyezni. Ezek olyan dolgok, amik nem címlapos témák, de több százer embert érintenek, és ez a politika, meg az én politikai közösségem feladat, hogy ezzel foglalkozzon.
Ez a politikai közösség ezekkel a témákkal tud népszerűséget szerezni, ami elengedhetetlenül kell ahhoz, hogy döntési pozícióba kerüljön valamikor, és ne csak beszélni tudjon ezekről az ügyekről, hanem megváltoztatni ezeknek a folyamatot.
Így van, ez a cél.
De ez úgy érzi, hogy az embereket érdekli annyira, hogy közben az LMP-nek, amikor erről beszél, emelkedik a népszerűsége, közelebb araszol egy döntéshozói pozícióhoz?
Én azt gondolom, hogy az emberek, amikor a döntéshozói pozícióról szavaznak, akkor azt fogják figyelembe venni, hogy kinek van tartalmi mondani valója Magyarországról. És én remélem, hogy ha ezt figyelembe veszik, akkor az LMP-t pozitívan fogják besorolni.
Közös jelöltek lesznek a következő országgyűlési választáson, ami majd eldönti, hogy ki kerül döntéshozói pozícióba?
Így van.
Egyéni jelöltek lesznek közösek, és a lista is közös lesz?
Valamilyen formában a lista is közös lesz, és egyéni jelöltek értelemszerűen közösek lesznek.
A valamilyen formában ez mit jelent? Az, hogy még nem dölt el?
Az, hogy most elindul ebben a beszélgetésben az a 6,5 perc, ami, ha már ott tartunk, hogy témák, amik nem érdeklik a választópolgárokat, de igazából engem se olyan mélyen, hogy egy lista lesz, vagy két lista, valami lesz.
De biztos, hogy nem érdekli a választópolgárokat, hogy mi lesz majd a szavazólapon, mert azért ez egy iránymutatás, hogy a szavazatát hova irányítsa.
Ha az egy lista, két lista vitának a tartalmi részéről beszélünk, ami valóban érdekli a választópolgárokat, hiszen akkor van ennek az egésznek értelme, és nem egy politikai, technikai ilyen, hogy mondjam, hobbi kört alakítunk ki, akkor lehet róla beszélni. Tehát, hogyha az az állítás, akkor teljességgel egyetértek, hogy az ellenzéki választónak is meg kell adni azt a döntési lehetőséget, hogy elmondja, hogy mi a véleménye a 2010 előtti világról, a 2010 utáni világhoz képest, mennyire szeretné, hogy ők visszatérjenek a hatalomba, és mennyire nem, és mit gondolnak egyéb kérdésekre értelemszerűen, erre tud alkalmas lenni egy kétlistás megoldás, tud alkalmas lenni egy előválasztásos rendszer is, tehát ezt technikailag sokféleképpen lehet előállítani. A kérdés az, hogy ez-e az a tartalmi különbségtétel, amit elő akarunk állítani.
Hogy fogja megugorni az egyszeri választó, magamat is ideértve, azt a bonyolult helyzetet, hogy lát 106 közös egyéni jelöltet, majd mondjuk két listát, ahol dönteni kell a múltról meg a jövőről, miközben az egyéni jelöltek között ott vannak a múlt meg a jövő képviselői is.
Ez értelemszerűen ez egy olyan dolog, amit nekünk az ellenzéki tárgyalások során figyelembe kell venni. De nem ez határozhatja meg az ellenzéki politikát, hogy ezt milyen technikai megoldással lehet megoldani. Lehet úgy is, hiszen a mandátumok többségét egyéni módon és nem listán adjuk az országgyűlésnek, úgy is meg lehet oldani, hogy az előválasztáson minden választópolgárnak van lehetősége az ellenzéken belül választani a 2010 előtti balliberális ellenzék és az új ellenzék jelöltjei között. Ez is egy módszer.
Már az egyéni közös jelölteket is előválasztáson választanak?
Hát valamilyen számban, abban is konszenzus közeli állapot van minden eddig nyilvánosan megnyilatkozó pártelnöknek, hogy az előválasztás egy legitim módszer a vitáskérdések rendezésére.
De csak a vitáskérdések, ugye azt nem számítják vitáskérdésnek, ahol van egy győztes jelöltjük.
Ebben nem tudok még nyilatkozni.
De nem tartanak még ott a tárgyalások, hogy ezeket nem nyitották
meg? Semmit, nem.
A közös listavezetőről, közös miniszterelnök jelöltől, mi az elképzelésük most ennyivel a választás előtt?
Ez egy nagyon fontos kérdés, a hány lista kérdéssel ellentétben szerintem. Én azt gondolom, hogy a közös miniszterelnök jelöltnek egy olyan embernek kell lenni, aki alkalmas arra, hogy miniszterelnök legyen. Nem feltétlenül arra kell alkalmasnak lenni, hogy rettentő hangos szólamokat mondjon, és nagyon hangosan kiabáljon a jelenlegi miniszterelnökkel, hanem arra, hogyha kormányváltás van, akkor a költségvetés rendben legyen, akkor emelkedjen a magyar emberek életszínvonala, és a klímaváltozással szemben is erősebben tudjunk fellépni. Inkább erre van szükség.
Kell, hogy legyen egy ilyen személynek pártja, amely szükség esetén támogatja, mert a korábbi történet megmutatta, hogy akinek nincs igazán pártja, az bukni szokott. Akinek meg van, az pedig nem.
Ez egy érdekes politikai, filozófiai kérdés. A pártok adják a parlamentben a többséget, tehát értelemszerűen a pártokkal egy megfelelően jó viszonya kell, hogy legyen.
De saját pártja nem kell, hogy legyen? Láttunk olyat is, hogy jó viszonyban van a pártokkal egy ideig, majd aztán meg nem jó viszonyban van a pártokkal, és kimennek mögül.
Vissza tudok kérdezni, hogy hogy tekintünk, hogy Medgyessy Péternek volt-e pártja, vagy nem, például ez egy érdekes kérdés. Tehát nem tudok erre mit mondani, azt tudom mondani, hogy egy olyan ember kell legyen, aki alkalmas a kormányzásra.
Azt oda akartam kiukadni, hogy pártpolitikusban gondolkodnak, vagy nem pártpolitikusban gondolkodnak.
Erre nem fogok válaszolni.
De már gondolkodnak rajta?
Én nagyon sok mindenen gondolkodom.
Tudják már?
De nem tudjuk még, nem.
Meg kell egyezni a többiekkel? Konszenzusos jelölt kell, csak az működhet nyilvánvalóan?
Ennek legitim formája az előválasztás, legitim formája a tárgyalás. Először személynevekkel kéne, hogy rendelkezzünk, de erről most nem tudok még semmit mondani értemben.
Milyen elvek szerint fogják, ha már megvannak ezek az elvek, kimunkálni az ellenzéki együttműködést? Hogy mit szabad, meg mit nem szabad? Mi kell, meg mi nem kell bele?
Szerintem a legfontosabb az ellenzéki együttműködésnek a programja. És ezt nem azért mondom, ez nem egy ilyen álnaív dolog. Én ezt nem az, a program alatt nem azt gondolom, amit ilyenkor minden... Tehát akik hallgatják, gondolom arra gondolnak, hogy én, vagy hú, most már így rájuk vetitek valamit, de hogy én nem arra gondolok, hogy legyen a www.ellenzék.hu-n egy 350 oldalas, az adórendszer részletesen, meg az áfa visszaigénylést részletesen szabályozó, kell ilyen szakpolitikai anyag is, de a program alatt én nem azt értem. Mi... a mi állításunk Magyarországról. És itt ismételten elmondom ezt a szokásos dolgot, ami lehet, hogy unalmas, de én ezt tényleg, és azt is tudom, hogy az ellenzéken belül ez egy kisebbségi álláspont, amit én mondok. De én tényleg azt gondolom, hogy ez a győzelem egyik kulcsa. Hogyha az az ellenzék programja, hogy a nyugatról copy-pastelünk mindent, de tényleg mindent, a szivárványzászlótól, antirasszista mozgalmakon át, gondolatainkat Fehér Oroszországról, tehát mindent a nyugatról egy copy-paste-tel a magyar kontextusra való gondolat nélkül adunk, és az Európai Uniót a minden világok legjobbikának tekintünk, és folyamatosan európázunk és nyugatozunk, az szerintem a biztos receptje egy újabb vereségnek.
Kivel kell erről a legelőször megállapodniuk? A DK-val? Akiknek az Európa politikája meglehetősen erőteljes az utóbbi időben?
Szerintem ez egy nagyon jó kérdés. Az Európa Egyesült Államok szerintem egy nekem nem az a bajom az Európa Egyesült Államokkal, mint programelemmel, hogy azt mondja, hogy föderalizálni kell az Európai Uniós és közös hatáskörök kellenek. Szerintem nagyon sok mindenbe kellenek közös hatáskörök, szerintem ebbe. Attól még az nem egy ilyen kritikáratlan Európa imádat, hogyha az ember azt mondja, hogy igenis az Európai Unió jelenlegi formájában jobban működne, legyenek közös hatáskörök. Sőt, olyat tudok mondani, mint a DK meg a Fidesz is támogat ebből a szempontból, például az, hogy az Európai Uniónak legyen közös hadserege és védelmi képessége. Ez egy nagyon jó gondolat. Az Európa Egyesült Államokkal az a baj, hogy úgy tesz, minthogyha egy föderalizált Európa elhozná Magyarországra a nyugati béreket. És én ezt nem látom biztosítottnak. Tehát én nem látom biztosítottnak azt, és nagyon vigyázni kell azzal. És 1990-ben és 2004-ben már megjárta ezzel a magyar politikai elit, mert nem igazat mondott az. Azt mondtuk 90-ben, vagy azt mondták 90-ben a magyaroknak, hogy majd jön a piacgazdaság, és nyugati bérek lesznek. Azt mondták 2004-ben, hogy Európai Uniós tagok leszünk, és nyugati bérek lesznek, és Bécsben cukrászdát lehet nyitni. Ha ezt még egyszer előadjuk a föderalizált Európával, vagy az euróval magával, és utána nem lesznek nyugati bérek, akkor ismételten lesz egy szélsőjobboldali párt 20%-on, ami egy igenis legitim dühöt azzal kapcsolatban, hogy ez az egész Európa beszéd, ez egy hazugság volt és üres volt, ez a problémám az Európa Egyesült Államokkal. Én értem, hogy a DK-nak van, és támogatom is, olyan gazdaságpolitikai gondolatai, amik azt mondják, hogy legyen európai minimálbér, vagy blablabla. Bla, bla. Ez közös nyugdíj, ilyen mondanak ilyen dolgokat. Tök jó. De ezeknek nincs realitása a jelenlegi német hegemon európai struktúrában. A német hegemon Európa, ami van most, mert ezt ki kell mondani, hogy most ez van, abban érdekelt, hogy a magyar bérek alacsonyak legyenek, hogy ide ki tudják szervezni a cégeiket, amik a profitot visszaviszik Németországba. És amíg ezt nem mondják ki az embereknek valóban, addig az Európa Egyesült Államokat nem érzem egy őszinte szlogennek.
És gondolja, hogy ezt kimondják az embereknek mondjuk Szent Gotthárdon vagy Kecskeméten, akkor azt fogják mondani, hát jó, ne legyenek itt német cégek?
Azt lehet mondani. Az egy legitim, ha itt ülne velem szembe ön mellett egy fideszes miniszter, és azt mondaná, hogy oké, lehet, hogy nekem igazam van, de nincs alternatívája Szent Gotthárdon meg Kecskeméten ezeknek a munkahelyeknek, akkor lehet azt mondani, hogy rendben, jelenleg nincsenek jobb alternatívája. De mellette fel kell készülni arra, hogy mi van, hogyha ez sem lesz. Mert egy olyan ország, ami az autóiparra, vagy ezekre a cégekre van fölépítve. Mi van, ha válság van Európában? Mi van, hogyha ez a tákolmány, amit most a hitelprogramban összetákoltak, szétesik, akkor olyan hihetetlenül érzékenyen és kitetten fogunk reagálni erre a válságra, ami leginkább a Szentgotthárdi embereknek lesz rossz, meg a kecskemétieknek.
Bíró Lászlót, aki korábban nyíltan zsidózott, majd amikor ez kiderült, mert az interneten minden ott van, bocsánatot kért, végül ki fogja magáénak vallani?
Jó estét kívánok, ebben még nem született döntés.
Az, hogy magáénak vallják, az azt jelenti, hogy ki lesz a jelölőlistán a Jobbik nélkül az első helyen?
Igen, ennek amúgy technikai jelentősége van.
Hova fog ülni, ha úgy alakul, hogy megválasztják? Melyik frakcióba?
Tud független is lenni, illetve bármelyik frakcióba be tud ülni, akik a jelölőszervezetek.
Ez egy kényszer volt, hiba, vagy a győzelem technikája az ő jelölése?
Hát lássuk meg, hogy mi lesz a vége, és akkor erre, hogy mondjam, visszafelé viszonylagosan fogok tudni válaszolni.
Hogy lehet utána a antiszemitizmusról, cigány bűnözéstől beszélni egy pártnak, ha ott van egy ilyen nézeteket kifejtő ember támogatói között?
Ez egy nagyon is jogos kérdés. Én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból az antiszemitizmus vádját nagyon sokan politikai célból használták fel az elmúlt 30 évben. Ennek ellenére, hogy van Magyarországon antiszemitizmus, és a magyarországi antiszemitizmushoz alapvetően a Jobbiknak elég sok köze van, hogy eufemisztikusan fogalmazzak.
Választási sikert hozott nekik?
Szerintem az antiszemitizmus nem hozott nekik választási sikert, ami egy sokkal aggasztóbb dolog az, hogy a cigány ellenes, sokszor rasszista kijelentések hoztak inkább választási sikert, mint az antiszemitizmus. Az antiszemitizmus ban, én azt gondolom, hogy tényleg hinni kell abba, hogy valakit meg lehet győzni, hogy nem minden szörnyűségének az oka a zsidók, és én azt gondolom, hogy Bíró Lászlót erről meg lehet győzni, és ő másképp gondolja ezt.
Ki győzte meg erről? Ezek általában nagyon zsigeri elképzelések szoktak lenni a világon.
De ha nem hiszünk abba, hogy ezt meg lehet változtatni, ezeket a zsigeri elképzeléseket, akkor az antiszemiták száma mindig adott lenne. Tehát akkor azt nem tudnánk az antiszemitizmus ellen harcolni, hogyha mindenki, aki antiszemita, az örökre az marad.
Belátta a jelölt, hogy a nézetei butaságok?
Szerintem nagyon sok, és most ne konkrétan Bíró Lászlóról, a Jobbikról beszélünk, és sok jobbikost ismerek. Nagyon sokan vannak, akik ebben tényleg változtattak az álláspontukon. Akik a 90-es évek végén, vagy 2000-es években egy olyan módon szocializálódtak, és erről is érdemes beszélni, hogy a magyar vidéken miért van az, hogy a szélsőbb oldal egy elsődleges szocializáció egy értelmiségi fiatal férfi számára. Így van, és nagyon sokan vannak, akik ebben már másképp gondolnak, mint amit akkor gondoltak. Nagyon sokan vannak, akik nem, és ezt csak eljátszák, és ez biztos egy nagyon szörnyű dolog, de meg kell nekik adni az esélyt, hogy ebben meggondolják magukat.
A fiatalság érdekli az LMP-t?
Engem őszintén nem annyira. Én nem érzem magam fiatalnak sok szempontból, de engem abból az nagyon érdekel viszont, hogy nemrég volt az LMP párt alapítványának egy nyári tábora, vagy egy ilyen nyári összejövetele, ahol volt sok fiatal, 20 és 24 között, tehát tőlem azért jelentősen fiatalabbak, akikkel beszélgettünk sok mindenről, értelemszerűen szóba került ez az egész, hát a jobb oldal úgy nevezni, hogy gender kérdés. Az engem is aggaszt, hogy a fiataloknak egy jelentős része mindenféle kontroll, mindenféle, kontextus nélkül mondja azokat a Amerikában különböző ilyen YouTube influencerek által mondott, amúgy szerintem végtelenül intellektuálisan hiányos és az élettől elrugaszkodott dolgokat, és hogy a magyar szocializációs közegnek erre egyszerűen nincs hatása. Ez, én tudom, hogy furcsa, mert ez egy kicsit ilyen KDNP-s duma, de ez engem is amúgy aggaszt.
De mire gondol konkrétan? De milyen típusú dumák ezek?
Az egész harmadik hullámú ilyen elnyomás retorika, ez a posztmodern baloldalnak, ez a minden elnyomás, ha egy most mondjam, az ilyen legparadisztikus, de ezeket a 88-80 meg lehet találni, ezeket a legparadisztikusabb dolgokat, hogyha Smukkerzsébet képviselő társamat előre engedem az ajtón, akkor én őt szimbolikusan elnyomom, most ez volt, ami eszembe jutott.
De ezek annyira fontos kérdések, hogy tömegeket képesek megmozgatni a fiatalok körében?
Nem képesek tömegeket megmozgatni ezek a kérdések, de arról beszélnünk kell, hogy az Egyesült Államokból jövő filmeket, én is azt nézem, tehát ezt nem úgy mondom, mintha én nem, az Egyesült Államokból jövő filmeket nézünk, onnan olvasunk cikkeket, vagy a magyar cikkeket, amiket olvasunk, azt általában onnan fordítják. Tehát van létező, létezik kulturális imperializmus a globális központból, az Egyesült Államokból, Nyugat-Európából. Ez kár tagadni. Tehát aki ezt tagadja, az nem képes azt mondani, hogy létezik ilyen, ennek egy része amúgy jó, tehát ebből nagyon sok minden jó is átjött. Az, hogy én a szexuális szabadossággal tudok élni, mint ember, az azért van, mert részben, és tudom, milyen volt mondjuk a szexuális kisebbségek helyzete, amikor én 15 évesen ezt először elmondtam, és tudom, milyen most. Tehát van pozitív része, rengeteg pozitív része van. De ha nem mondjuk, hogy nem minden része pozitív, és nem ismerjük el, hogy van egy ilyen, akkor azzal szerintem mindenkinek nagyon rosszat teszünk.
De ki az a tekintély, aki azt tudja mondani, hogy eddig jó, utána meg már ne nézd?
Hát azért tartjuk a magyar értelmiséget, mint társadalom, hogy ezeket a dolgokat erről vitázzanak, és ezt elmondják.
De magyar értelmiség vitái érdeklik ma az embereket? Tud mondani arra egy példát, amikor egy értelmiségi vitára az emberek fölkapták a fejüket? És azt mondták, hogy hú, de érdekes, ezt aztán meg kell fontolni.
Én tudom, hogy Puzsér Róbert sok rosszat mond rólam, én róla nem fogok rosszat mondani. Puzsér Róbert, annak ellenére, hogy körülbelül a 87%-ával annak, amit mond, nem értek egyet, Puzsér Róbert nagyon-nagyon népszerűen nagyon, hogy mondjam, rettentőnek tehetsége van abban, hogy nagyon komplex dolgokat nagyon egyszerűen és közérthetően elmondjon, és igenis fiatalok százezrei figyelnek azokra az intellektuális vitákra, amire ő felhívja a figyelmüket.
Meg kell fizetni egy-egy influencert, hogy a jó oldalra álljon át, és úgy befolyásolja az embereket. Mi ennek a módja?
Őszintén, ha tudnám, csinálnám, tehát nem tudok most egy receptet mondani erre. De például szerintem ennek egy gyönyörű példája ez a szivárványos zászló, babazászló közéleti tánc, amit ellejtettünk itt az elmúlt 3 hétben, ahol mindenkinek volt lehetősége jó embernek érezni magát, mert én kiraktam a szivárványt, vagy mert én megállítottam a buzilobbit, és kiraktam a babazászlót, és akkor mindenki a saját kis árkába, ha már visszahozzuk a rendszerváltozás korai szétszakítottságot, mindenki talált magának egy lövészárkot, és ott komfortosan berendezte magát, és iszogatta a táját, tehát nagyon jó volt erre ez a szivárványozászló, babazászló 3 hét, amiről nem beszéltünk, hanem helyette zászlókkal rohangáltunk, főleg olyan emberek, akiknek különböző pszichoszexuális problémáik vannak, azok az, hogy milyen családpolitika van Magyarországon, hogy egy ember nem tud eltartani 4 embert, és ezért teljesen abszurd, amit a jobb oldal mond, hogy az idősgondozás, mint társadalmi probléma, arról nem beszélünk arról, hogy a fiatal generációkat hogy szexualizálta a pornóipar, és ennek milyen hatásai vannak, nem beszélünk a fontos dolgokról, hanem helyette mindenki rohangál a saját zászlójával, nagyon jó embernek érti magát, és ez egy probléma. És ami a jobb oldalnak egy rettentő nagy problémája, az az, hogy azon az állításon kívül, mint hogy nyomul az amerikai LMBTQ lobby, azt nem tudja elmondani, hogy ezzel szemben ő mit mond a mai fiataloknak, például a szexualitás kérdésébe. Tehát az, hogy a jobboldali álláspont az a szexualitás kérdésébe, hogy a házasságon belül lehet csak szexuális életet élni gyermeknemzés tekintetében, az olyan messze van a megélt valóságától az embereknek, hogy egy abszurdum.
De az emberek a megélt valóságukban, a fiatalok figyelnek politikai állításokra ezekben a kérdésekben, amik a saját hálószobájukban meg azon kívül történnek?
De nem, a politikai állításra való figyelés nem csak akkor van, amikor én nem gondolom, hogy egy magyar fiatal a parlament.hu-n olvassa a jegyzőkönyveket, én nem gondolom, hogy bárki amúgy korosztálytól függetlenül a bizonyos perverzió szint alatt ezt megtenni. A magyar fiatal akkor is ezzel a politikával találkozik, amikor mondok egy példát, én például szoktam ilyen videókat nézni, akkor ez itt a közérdekű hírérték, ahol mondjuk emberek sminkelik magukat, és akkor elmesélik, hogy beszélnek közben, miközben. Például az, hogy sminkelik magukat, nagyon sok fiatal lány például nézi ilyen videókat. Amikor ott elmondja a alapozó meg a szemszerúza között, hogy amúgy, ha te rozmárnak érzed magad, akkor identifikálódj rozmárnak, az egy politikai állítás, amire az a fiatal akkor odafigyelt. És ennek is van, sőt, ennek rettentő nagy súlya van.
Ha nem figyelnek a fiatalokra annyira, akkor nem férnek attól, hogy a Momentum be fogja önöket előzni?
De én nem hiszek ebbe a politikába, ami a választókat ilyen dobozokba rakja, hogy fiatal választó, idős választó, vidéki, nem tudom, roma származású, homoszexuális, állami alkalmazott, vannak ügyek. Ezek amúgy általában bérküzdelemmel kapcsolatos és gazdasági ügyek, amik csoportoknak a konkrét érdekképviseletét jelentik, például ami a szociális dolgozók béremelés, az értelemszerűen elsősorban a szociális dolgozókat érinti, de amúgy, most elmondom a másik témát, az idős gondozás kérdése, az érinti a fiatalokat is, hiszen neki a nagymamája nem jut be érinti a roma származású embereket, érinti a vidékieket, meg a fővárosiakat. Nincsenek ilyen, nincs ilyen, hogy fiatal választó identitás. Hát az ember egy nagyon komplex dolog. Amellett, hogy fiatal, tud lenni ilyen, meg olyan, meg amolyan. Tehát én ebbe nem hiszek.
Nincsenek speciális életkori problémák. A nyugdíjasok hatalmas tömeg szokott lenni, minden politikus dolgozik rájuk. A fiatalok is ilyenek, rájuk is szoktak dolgozni.
Igen, vannak speciális életkori problémák, fiatalok életkori problémája, a családalapítás nehézsége, lakhatási válság, milyenek az albérletárak. Ez egy speciális probléma a fiataloknál, de az albérletárak állami szabályozása mögé koalíciót akkor fogunk tudni építeni, hogyha elmondjuk, hogy bár ez jelentős részben a fiatalok problémája, ez azért nem csak azért ez meg tipikusan egy olyan dolog, ami azért nagyon sok szempontból igen csak a fiatalok problémája. És egy fiatalnál, amikor nem tud elköltözni, és nem tud családot alapítani, mert milyenek az albérletárak, az nem csak neki probléma, hanem az anyjának, az apjának, meg a nagyanyjának is.
Koalícióépítés szót használta. Karácsony Gergely ült itt nem olyan nagyon régen, ő azt mondta, hogy neki ideológiai, leginkább az LMP áll a szívéhez közel, és gondolkozik egy ilyen LMP párbeszéd, MSZP, valamiféle együttműködésben. Ez egy létező gondolat az LMP-nél is?
Értelemszerűen főpolgármester úrnak abban igaza van, hogy az LMP meg a párbeszéd ideológia nagyon sok mindenben hasonló, hiszen egy párt voltunk, tehát ez ebből, hogy mondjam, adódik részben. Fogjuk folytatni a párbeszéddel a tárgyalásokat, nagyon sok közös pont van. Vannak politikai vitáink is, például ismét vissza tudom hozni a Nyugat és az Európai Unió kritikáratlan imádatát, ebben a párbeszéd sokszor. Az én véleményem szerint olyan dolgokat mond, amik nem feltétlenül az ökológiai politika alapján állnak, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok közös van bennünk, és ezért lesz egymással dolgunk.
Az egymással dolog, az párt egyesülés típusú dolog egymással? Vagy milyen típusú dolog?
Szerintem a párt egyesülés 2022-ig biztosan nem kérdés.
Senkinél nem lát erre törekvést sehol? Beolvadás, valamiféle tömb létrehozása, a választási együttműködés ez nem nagyon hasonlít.
Tehát ahogy Török Gábor mondaná, a csomósodási pontok megtalálása, ebben látok rációt, párt szervezeti összeolvadásban nem feltétlenül.
Milyen egy csomósodási pont? Az hogy néz ki egy pártvezető fejében?
Hát vannak, elmondjuk X párt, elmondja, hogy ebben a három dologban egyetért, ebben a három dologban soha nem fog egyetérteni, de nagyon fontosnak tartja ezt a három dolgot, ezért szoros politikai szövetséget alkot.
És mit mond a választóknak?
Hogy ez a három dolog, amit mi elmondjuk, ez nagyon fontos, ezért kérjük a bizalmukat.
Kire szavazzanak ilyenkor? A két pártra? Hát a két párt jelöltjeire?
Igen, azt szoktam mondani, hogy ránk ebben az esetben. Így.
De amikor két párt van, akkor két párt mondja azt, hogy ránk.
Hát ez ennek vannak értelemszerűen következményei, közös jelöltek, stb.
Ilyen együttműködésben, csomósodási pontokban már most gondolkoznak?
Gondolkodunk, de erről nem tudok részletesebben semmit mondani, mert ez a gondolkodás most folyik.
Mi a dolga egy elnökségi titkárnak egy olyan pártban, ahol a döntések azok a főbb döntések kongresszushoz kötnek? Ez egy operacionálásállá tevékenység, szervezés.
Ez egy Nyugat-Európában gyakran használt metódus a pártvezetésben, a két társelnök és a titkár. Ettől még nem jelenti ugye azt, hogy jó, mert Nyugat-Európában gyakran használt, csak itt történetileg hozzátettem. Ez általában azt jelenti, hogy van két ember, akik a párt külső kommunikációjáért felelnek, és a stratégiai döntések előkészítéséig, és van egy harmadik, aki a párt részben operatív irányításában, részben pedig magának az elnökségi munkának és a döntéshozatalnak a megszervezésért felel.
Ön csinálja az előterjesztéseket, amiket az elnökségnek meg kell tárgyalni?
Például mindenki előterjeszthet, de mondjuk a napirendjét az elnökségülésnek én határozom meg, illetve nem én határozom meg, mert ott is mindenki élhet napirendi javaslatot, de én állítom össze.
Kulcspozíció ebből a szempontból, azt tárgyalják, ami a végső javaslatban ott van. Így kell elképzelni?
Ez én nemrég a politikában megtanultam az elmúlt 5 évben, hogy a döntés előkészítés összességében nagyon fontos, és soktan tudja befolyásolni a döntést.
Két évre szól a megbízatás? Ez azt jelenti, hogy ön lesz a kampányfőnök?
Nem tudok ilyen előre szaladni.
Mi más, ki más lehetne a kampányfőnök?
Tényleg nem tudom elmondani, hogy milyen kampány, hogy fogjuk pontosan folytatni, melyik kampány, nem tudom erre, nem tudok erre még válaszolni.
Önálló kampánynak egy együttműködő politikai felépítésben van értelme, amikor a konkurensekkel szemben hangsúlyozzák az önállóságukat?
Egy egységes kampány, hogyha van egy egységes miniszterelnök jelölt, ugyanakkor ebben az egységes kampányban minden pártnak részt kell vennie, és minden pártnak van beleszólása, nem csak annak a pártnak, amelyik úgy gondolja, hogy csak neki van.
Nem fogják megborondítani a választókat azzal, hogy lesz, ha úgy értem, ha jól értem, akkor kell lennie egy miniszterelnök jelöltnek, egy listavezetőnek, és alá fog kampányolni az egymással egyébként konkurens viszonyban álló összefogás párt.
De azért úgy tekintünk erre, ami szerintem kicsit abszurd, mintha ez a magyar politika történetben az, hogy van választási szövetség, vagy van utána kialakul egy koalíciós kormányzás, ez ilyen abszurdum lett volna. Volt már koalíciós kormányzás, sőt a Fidesz is kormányzott már koalícióban, tudom, elvileg most is azt tesz, ide a valóságról beszélek, 98 és 2002 között, amúgy úgy, hogy 98-ban még ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy nem szabad összefogni a kisgazda párttal.
De olyan is volt, hogy olyan koalíciós, leendő koalíciós társak vannak együtt, akik közül az egyik azért jött létre, hogy a másik ne is legyen, mondjuk a Momentum meg a DK.
Hát mondjuk a Fidesz-FKGP viszont pont így lehet leírni, nemrég néztem meg, tudom, ez picit abszurd, Szájer József napi rendelőti felszólalását Tordján József féregírtó beszéde után, az nem tűnt úgy, mint egy koalíciós szerelemnek a kezdete.
Schiffer Andrásra számítanak ebben a pártban?
Én Schiffer Andrással ma beszéltem legutoljára, és remélem, mindjárt vissza fogom hívni a vége ennek a műsornak, és nagyon sokat fogok még Schiffer Andrással beszélni.
Tanácsot kér tőle?
Nagyon sokszor el szoktam mondani a politikai véleményét, és nagyon sokszor figyelembe veszem.
Szabadabban beszél politikai véleményről, amióta nem ő viszi a pártot?
Hát ezt tőle kell megkérdezni.
De ön hogy érzi?
Én nekem mindig olyan, vagy mindig, nem, nagyon régóta olyan vele a viszonyom, hogy mi szabadon szoktunk ilyen dolgokról beszélni.
Azt mondta többször is ebben a beszélgetésben, hogy az Európai Unióról való elképzelésük azok nem mindenben egyezik az összes összefogásra készülő ellenzéki párton. Az újjáépítési kötvényprogram, ezt még sose próbáltuk, ez hogy befolyásolja a jövőnket? Mi is az Unió tagjai vagyunk.
Ha abból a szempontból nézzük meg, hogy mi a magyar érdek, akkor lehet, hogy igaza volt abban a miniszterelnöknek, hogy nem lett volna érdemes ebbe ennek befeküdni, nem lett volna érdemes ezt megakadályozni, hiszen ha Olaszország például csődöt jelent, az a magyar gazdaságnak egy rettentő nagy érvágás, hiszen Olaszország, ha jól tudom, a negyedik, néha meg az ötödik legfontosabb külkereskedelmi partnerünk. Tehát ebből a szempontból van ebben magyar érdek, és ezt én el tudom fogadni. De itt az történik, hogy Németország finanszíroz olyan gazdasági struktúrákat az Európai Unió déli részén, amik fenntarthatatlanok. Amik, tehát az, hogy Olaszországban és Spanyolországban ennyivel jobban élnek az emberek, mint Magyarországon, vagy Szlovákiában, vagy Romániában, az nem egy természetes dolog, az egy mesterségesen kialakult dolog. A gazdasági teljesítőképességet, és azt, hogy milyen módon tudunk előállítani, és milyen versenyképesek vagyunk, azok nem indokolják ezt a különbözőségtételt, sőt, és erről megjelentek nagyon jó elemzések, a német alsó középosztály, illetve alsó rétegek, és nagyon csökkent az életszínvonalok az elmúlt időszakban, és az is egy bizonyos szempontból mesterséges dolog, ami ezt az egész Európai Uniós gazdasági struktúrát finanszírozza. A 2008-as válságot persze kicsit jobb lett, de azért ne tegyünk úgy, mintha mondjuk a görög adósság problémát megoldottuk volna. Nem tudom most pont hány százalék Görögországnak az államadóssága, hány, de 100 fölött van feltételezem még mindig. 3-4 éve néztem utoljára, akkor se tűnt úgy, mintha ez le fog menni. Összességében tehát az egész kötvénycsomag szerintem egy felelőtlen dolog volt, annak az akaratnak volt a leképeződése, hogy Angela Merkel úgy döntött, hogy a recsegő, ropogó Európai Uniós intézményrendszerből a vizet, ami folyik ki, azt a pénzzel így betapasztja.
Nem jó megoldás? Mert ha nem jó, akkor kell mondani helyette egy jobbat.
Lehet, hogy a létező világokban a legjobb megoldás volt, most meg nem lehetett más csinálni, csak akkor legalább mondjuk ki azt, hogy emberek, ez van, nagyon rossz, nem tudtunk más csinálni, és kezdjünk el dolgozni azon, hogy ez megváltozzon. Semmilyen dolog nem volt, hanem előadták, hogy jaj, de történelmi. Meglátjuk, mennyire történelmi. Meglátjuk, mennyire, és zárójelben még egy gondolat. Rettentő nagy az ellenzéknek a felelőssége. Az, hogy a kormányfő azt mondta, hogy nyert, nem tud olyan helyzet előállni a világban, ahol a kormányfő nem azt kommunikálja, hogy nyert, ő mindig mindent megnyer. Ez egy, okay, jó. Azért vagyunk ellenzék, hogy utána 3-4 év múlva elmondjuk neki, számon kérjük, hogy hol van, mi történt a pénzzel, mi lett vele. De, hogyha mi elmondjuk minden egyes EU-s csúcs után, hogy Orbán Viktor most már aztán annyira megbukott, most már aztán nagyon megfegyelmezik, most már aztán végre jön az EU, és kikényszeríti a demokráciát, egy idő után olyanok leszünk, mint a farkas kiáltó kislánya mesében, azt hiszem, hogy
kislány. Kislány, igen.
Igen, mint a farkas kiáltó kislány, senki nem fog nekünk hinni.
Foglalkozik az LMP azzal, hogy az Amerikát elárasztó BLM mozgalomnak mi az ideológiai háttere?
Szerintem ugyanaz a ideológiai háttere a BLM mozgalomnak, mint a, hogy mondjam, annak, hogy valakinek szombaton lehet rossz már identitása. Annak ellenére, hogy én szerintem, és én nem értek ehhez kellően, hogy erről vaskos véleményt tudjak mondani, valamennyi, vagy nem valamennyi, tehát azért valóság alapja van annak, hogy rasszista alapon van rendőri brutalitás Amerikában. Amennyire én ezt látom, ez egy tényállítás, hogy ez így történik. Az, hogy ebből a tényállításból hogy következett az, hogy már nem lehet 10 kicsi négernek hívni az Agatha Christie könyvet, meg amikor nemrég megnéztem a Netflixen a Nagy Katalinról szóló sorozatot, ami amúgy szerintem elég jó lett, akkor lehetett látni, hogy a castingba beraknak, hogy oda legyen egy, ott legyen egy ázsiai származású színész, ott legyen egy indiai származású színész, ott legyen egy afrikai származású színész, ott legyen. Tehát, hogy miért kell egy a 18. századi Oroszországban játszódó történelmi drámába is ezt érvényesíteni. Ez egyszerűen azért van, mert a véleményem szerint, mert a baloldal föladta az univerzális, az összes embert összekötő, az emberiességből következő, az igazságosságra vonatkozó gondolatokat, és csak partikuláris, tehát csak kis identitásokkal tud foglalkozni, és a dolgokat az elnyomás, nem elnyomásban látja csak, semmilyen más módon nem tud megvizsgálni társadalmi kérdéseket, és ez rettentően veszélyes, és az, hogy ilyen sikerük van, az meg amiatt van, mert azok a nagy gazdasági rendszerek, amiknek semmilyen alternatíváját nem lehetett mondani a 80-as évek óta, rettentő sok embert rettentő kiszolgáltatott helyzetbe hoz.
De a kiszolgáltatottság az nem azonos az elnyomatottsággal is?
Igen, de ezek szerintem nem ilyen, ilyen össze-vissza identitás alapú elnyomattatások, ezek gazdasági jellegű dolgok. Az, hogy az Egyesült Államokban több tízmillió ember egészségbiztosítás nélkül létezik, és hogyha rákot kap, akkor jelzálogot kell fölvenni a házára. Ez egy rettentő súlyos probléma, de ez érinti a fehér ember, meg a nem fehér embert is. Ez amúgy, ha már itt tartunk, a nyugattal való viszonyunkkal kapcsolatban, azért ki kell mondani, hogy a nyugaton belül a minél kisebb az állam, annál jobb, és az állam vonuljon vissza, és csak a piacnak, minden csak a piac, ennek ez egy nyugati ideológia volt sok szempontból, bár kelet-ázsiai országok is használták, meg Dél-Amerikában is, ez egy rossz import, ez egy hibás import termék, ami nem kell Magyarországon.
Ne vonuljon vissza az állam.
Így van. Tehát az államnak van szerepe. Az állam tud jó dolgokat csinálni, tud jó tulajdonos lenni, és van az államnak szerepe.
Milyen államnak? A nemzetállamnak?
A nemzetállamnak, igen. Szerintem a szociáldemokrata típusú jóléti állam az alapvetően nemzetállami keretekben létezik.
Ez most működik határzárban. Szinte mindenütt a Covid alatt lezártuk a határokat, nemzetállamok nem engedték egymáshoz a polgáraikat.
Igen.
Ez működött? Csak a gazdaság megy tönkre.
Én nem tudok, őszintén nem vagyok se infektológus, se közgazdász. Tehát én úgy fogok erre válaszolni, hogy szerintem politikus ritkán válaszol, én nem értek ehhez a kérdéshez, nem tudom, hogy a Covid alatt mi lett volna a megfelelő és a nem megfelelő cselekmény, ezért nem fogom a kormányt ilyen szinten véleményezni, mert én ehhez nem értek.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője, elnökségi titkár volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelőszerkesztő, Illis László felelőszerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Nekterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.